Krónikák második könyve 28-tól a 36. fejezetig. Elérkeztünk a nemzet végnapjaihoz, ezek a fogságba hurcoltatás előtti napok. Áhász király kezd uralkodni, aki egy igen gonosz király volt, és uralkodása során a királyság soha nem látott mélységekbe süllyed. A következő királyok közül Ezékiás jó király volt, Manassé gonosz, majd Jósiás ismét nagyon jó volt, de minden esetben, amikor egy gonosz királyhoz érünk, úgy tűnik, hogy a gonoszságuk egyre nagyobb mélységeket ér el. 20 éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit őse Dávid, amit helyesnek lát az úr, hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt Isten szobrokat is csináltatott a baáloknak. Tömjénezett a Ben-Hinnom völgyben, és a fiait elégette áldozatul azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az úr Izrael fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden buja zöld fa alatt. Sokan elmélkednek azon, hogy vajon Isten miért rendelte el a kánaániak kiirtását, amikor Izrael gyermekei bevonultak az országba, mert nagyon kegyetlennek tűnik Isten részéről, hogy elpusztítson minden ott lakó embert. Sokan nem értették, hogy a szeretet Istene hogyan rendelheti el egy emberfaj kiirtását. Ha viszont elkezdjük tanulmányozni Isten imádatuk részleteit és a kultúrájukat, akkor láthatjuk, hogy mi volt ennek az oka. Ezek az emberek olyan mélységekbe süllyedtek, hogy idővel saját magukat pusztították volna el. A Baál imádat egyik szokása a gyermekek elégetése volt. Ízzásig felforrósították a kőből vagy fémből készült Baál szobrokat, ezeknek a szobroknak a karjai előre nyúltak, és az ujjaik az ég felé meredtek, hogy így tarthassák a kisdedeket. Amikor már a szobrok vörösen ízzottak, akkor belehelyezték a babákat a karjaikba, és így áldozták fel őket a Baálnak. Áház is ezt cselekedte a saját gyermekeivel, és minden egyéb pogány istenimádó szokást bevezetett, ezáltal megtagadva az élő igaz Isten imádatát. Látható, hogy mivel az izraeliek nem engedelmeskedtek Istennek, és nem írtották ki teljesen őket a földről, ezért ezeknek a szokásait fokozatosan kezdték átvenni, megfertőződtek, majd végül mindez a pusztulásukat okozta. Isten ettől a méregtől szerette volna megóvni őket, hogy továbbra is az ígéret földjén maradva őt szolgálhassák, de a saját engedetlenségük végül bukásukhoz vezetett, mert megengedték, hogy a körülöttük levő emberek befolyásolják őket. Ebben a történelmi időszakban, Áház és főleg Ezékiás idejében Ézsaiás volt Isten prófétája, és az ő könyvében olvashatunk azokról az emberekről, akik az asztrológiában, a csillagjóslásban és hasonló hamis dolgokban hittek. Ezékiás után Manassé volt az, aki elrendelte, hogy Ézsaiást fűrészeljék ketté, mert nem akarta többé Isten igéjét hallani. Aztán Jósiás idejében Isten újabb prófétát támasztott, Jeremiást, aki így beszélt a néphez ebben az időszakban. Cserélte a pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek, de népen fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Még a pogányok is a saját hamis isteneiket imádják nemzedékről nemzedékre. Az is igaz, hogy a hamis istenek imádata vonzó a testvágyainak betöltésére, így aztán nincs is lelki küzdelem. Ha az élő igaz Istent imádjuk, az belső konfliktushoz vezet. Attól a pillanattól kezdve, hogy elfogadom Jézus Krisztust megváltómnak, a testem a lelkem ellen lázad, és a lelkem a testem ellen, mert ezek ketten ellentétesek. A pogányok tehát nem cseréltek isteneket, de Isten azt mondja népének, hogy kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. A folyóvíz egy állandóan folyó, életet adó víz, a víztartók viszont hatalmas üregek, amelyeket a sziklákba váltak Izraelben, hogy azokban tárolják a téli esők során összegyűlő vizet. De tudjuk, hogy mi történik azzal a vízzel, amely egy ilyen tartályban összegyűl. Nem sokára állottá válik, mozgó farkincák kezdenek úszni benne. És még ezt a vizet sem tudják megtartani, mert gyakran a sziklában levő repedések miatt eltűnik belőlük a víz. Az ilyen megrepett barlangüreget már csak sírhelynek lehet használni. Míg az Olajfák hegyén is találunk egy olyan temetkezési helyet, amelyet eredetileg víztárolónak akartak használni, de nem tartotta meg a vizet. Áház elfordult Istentől, és ezeket a szörnyű, utálatos szokásokat követte, amikért Isten a kánaáni népekre ítéletet mondott. Azért rendelte el Isten a kiirtásukat, hogy ne fertőzzék meg a saját népét, de engedetlenségük megfertőzte őket, és ez végül a nép pusztulásához vezetett. Áház gonoszsága miatt gyorsan csökkent a királyság ereje. Ezért Arám királyának a kezébe adta őt Istene az Úr. Megverték, sok foglyot hurcoltak el tőle, és Damaszkuszba vitték őket. Izrael királyának is a kezébe került, és az is nagy vereséget mért rá. Peká, Remájahu fiai ugyanis levágott Júdában egy napon 120 000 embert, akik mind bátor harcosok voltak. Ugyanis elhagyták őseik istenét, az Urat. Zikri, egy efraimi vitéz pedig megnyilkolta Maszéjahut, a királyfiát, Azrikámot, a palota felügyelőjét, és Elkánát, a király helyettesét. Az izraeliek fogságba vittek honfitársaik közül 200 000 asszonyt, fiút és leányt. Nagy zsákmányt is szereztek tőlük, és a zsákmányt elvitték Szamáriába. De volt ott az Úrnak egy prófétája, név szerint Odéd, ez kiment a Szamáriához érkező sereg elé, és ezt mondta. Őseitek Istene az Úr haragra gerjedt Júda ellen, és a kezetekbe adta őket, ti pedig sokat levágtatok közülük egetverő indulatotokban. És most azt gondoljátok, hogy leigázhatjátok a júdaiakat és a jeruzsálemieket, hogy rabszolgáitokká és rabnőitekké legyenek, pedig ezáltal magatokat teszitek vétkessé Istenetek az Úr előtt. Azért most hallgassatok rám! Engedjétek vissza a honfitársaitok közül ejtett foglyokat, különben az Úr ízó haragja fordul ellenetek. Akkor előállt néhány efraimi főember, Azarjáhu, Jehohánán fia, Berekjáhu, Mesileimot fia, Jehizkijáhu, Sallum fia, és Amászá, Hadlaj fia, azokkal szemben, akik a hadjáratból jöttek, és ezt mondták nekik. Ne hozzátok ide a foglyokat, mert amit ti akartok, az a mi vétkünk lesz az Úr előtt, és a mi bűneinket és vétkeinket szaporítja, pedig úgyis sok a vétkünk, és az Úr ízó haragja fenyegeti Izraelt. Ott hagyták azért a fegyveresek a foglyokat és a zsákmányt a vezető emberek és az egész gyülekezet előtt. Ekkor név szerint kijelölt férfiak álltak elő, és gondjaikba vették a foglyokat. A mezíteleneket mind felöltöztették a zsákmányból, ruhát és sarut, ételt és italt adtak nekik, és bekenték őket olajjal. A gyengéket szamarokon szállították, és elvitték őket honfitársaikhoz Jerikóba, a Pálmák városába. Azután visszatértek Szamáriába. Abban az időben követeket küldött Áház király Asszíria királyához, hogy segítse meg őt. Még az edómiak is betörtek, megverték Júdát, és foglyokat ejtettek. A filiszteusok pedig a Sefála alföld városaiban és Júda déli tartományában fosztogattak. Elfoglalták Bétsemest, Ajálont, Gederótot, Szókot és falvait, Timnát és falvait, Gimzót és falvait, és oda települtek. Bizony megalázta Júdát az Úr Áház júdai király miatt, mert támogatta az erkölcstelenséget Júdában, és nagyon hűtlenné lett az Úrhoz. Rátört azért Tiglát-Pileszer Asszíria királya, és megostromolta a helyet, hogy támogatta volna. Mert Áház kifosztotta ugyan az Úr házát, és a király meg a vezető emberek palotáját, és Asszíria királyának adta, de ez sem segített rajta. Nyomorúsága idején továbbra is hűtlen volt az Úrhoz Áház király. Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ezt mondta. Mivel Arám királyait megsegítik isteneik, ezért nekik áldozom, és engem is megsegítenek. Pedig ezek okozták bukását, és egész Izraelét is. Világosan fogalmazva olvashatjuk, hogy a problémák oka az volt, hogy elfordultak Istentől, és a nyomorúság idején Áház még mélyebbre süllyedt a förtelembe, és a szíriaiak isteneit kezdte imádni, mert azt gondolta, hogy ha a szíriaiak legyőzték őket, akkor az ő isteneik erősebbekkel legyenek a mi istenünknél. Végül pedig ez okozta a nép vesztét. Összeszedte Áház az Istenháza fölszerelését, és összetörette az Istenháza fölszerelését, az úr háza ajtóit pedig bezáratta. Azután oltárokat csináltatott magának Jeruzsálemben minden utca sarkon. Júda minden egyes városában áldozóhalmokat csináltatott, és más isteneknek tömjénezett. Így bosszantotta ősei istenét, az urat. Egyéb dolgai és egész életútja elejétől végig megvan írva a Júda és Izrael királyairól szóló könyvben. És pihenni tért Áház az őseihez, és eltemették őt a fővárosban, Jeruzsálemben, de nem Izrael királyainak a temetőjébe vitték. Fia Ezékiás lett utána a király. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Érdekes, hogy Áháb minden gonoszsága ellenére Ezékiás lelkileg nagyon jó király volt. Talán azért, mert látta az apja bukását, és látta, hogy mit tett apja uralkodása a nemzettel. Mégis érdekes látni azt, hogy egy ilyen istentelen apának hogyan lehetett egy ennyire lélekben járó fia. Bizonyára az egyik ok az lehetett, hogy Ezékiást erősen befolyásolta Ézsaiás próféta, és így uralkodása kezdetén azonnal elkezdte apja istenkáromló munkájának lerombolását. Azt tette, amit helyesnek lát az úr, egészen úgy, ahogyan tette őse Dávid. Uralkodása első évének első napjában kinyitotta az úr háza ajtóit, és kijavítatta azokat. Azután visszahozta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren. És ezt mondta nekik. Hallgassatok rám, léviták! Szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg őseitek istenének, az úrnak a házát. Hordjatok ki minden undok báványt a szentélyből. Mert hűtlenné váltak őseink. Azt tették, amit rossznak lát Istenünk, az úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az úr hajlékától, hátat fordítottak neki. Még a csarnok ajtóit is bezárták, eloltották a mécseseket, nem hoztak illatáldozatot, és nem mutattak be égő áldozatot a szent helyen Izrael istenének. Ezért haragudott meg az úr Júdára és Jeruzsálemre. Ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és gúnytárgyává, amint magatok is látjátok. Ezért hullottak el őseink fegyver által, ezért vannak fogságban fiaink, leányaink és feleségeink. Azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izrael istenével, az úrral, és akkor elfordult tőlünk lángoló haragja. Fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott ki az úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. Ezékiás első dolga az volt, hogy Jehova imádatát visszaállítsa. A templomot előzőleg bezárták, és szeméttel volt tele. Nem voltak napi áldozatok, nem égett az örök mécses, mert Áháb idejében Isten imádatától teljesen elfordultak. Ezékiás visszahívja a papokat és a lévitákat, mindent visszaállít, ezáltal megállítva egy időre Isten ítéletének kiömlését a nemzet irányába. Összegyűjtötték testvéreiket, megszentelték magukat, és bementek az úr házába a király parancsára az úr szava szerint, hogy megtisztítsák. Kihortak az úr házának az udvarába minden tisztátalan dolgot, amit az úr templomában találtak. A léviták pedig átvették, és kihorták a szabadba a Kidron völgybe. Az első hónap első napján kezdték el a megszentelést, és a hónap 8. napján jutottak el az úr csarnokáig. 8 napon át végezték az úr házának a megszentelését, és az első hónap 16. napján fejezték be. A megszentelés egy hosszú rituálé volt, és sorban mindent megszenteltek. A szentek szentjét, a templomot, a szent kenyereket, az illatáldozati olajat, a gyertyákat, és még sok mást. És megparancsolta Ezékiás, hogy mutassák be az égő áldozatot az oltáron. Ugyanabban az időben, amikor elkezdték az égő áldozat bemutatását, elkezdték az úrnak szóló éneklés és trombitálást Dávidnak, Izrael királyának a hangszereivel. Ekkor leborult az egész gyülekezet, az ének pedig zengett, és a trombiták harsogtak. Mindez addig tartott, amíg vége nem lett az égő áldozatnak. Az égő áldozat a megszentelés áldozata volt, mert szövetséget kötöttek arra, hogy az urat szolgálják. A Biblia ezt mondja. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Más szóval, Istenem, itt a testem, amelyet neked áldozok, azaz a testemet és az életemet is arra szentelem, hogy téged szolgáljalak. Erről szólt az égő áldozat is. Amikor vége lett az áldozat bemutatásának, a király és mindazok, akik vele voltak, térdre estek és leborultak. Ezután megparancsolta Ezékiás király és a vezető emberek a lévitáknak, hogy dicsérjék az urat Dávidnak és Ászáf látnoknak a szavaival. Ők pedig örömest mondtak dicséretet, meghajoltak és leborultak. Azután megszólalt Ezékiás és ezt mondta. Most már fel vagytok avatva az úr szolgálatára. Jöjjetek és hozzatok véres áldozatokat és hála áldozatokat az úr házába. Hozott is a gyülekezet véres áldozatokat és hála áldozatokat, és akit a szíve arra indított, égő áldozatokat is. Néha azt a hibás elképzelést dédelgetjük, hogy törvénybe iktatjuk az igaz életet. De ez egy lehetetlen vállalkozás. Isten imádata mindig szabad szívből kell kiinduljon, ezért nem lehet az embereket arra kényszeríteni, hogy imádják Istent. Nem lehet kényszerből nyomás hatására adni, csak szabadon a szívünk akaratából. Ezékiás és az egész nép örvendezett azért, hogy az Isten helyreállította azt népe számára, hiszen hamar megtörtént ez a dolog. Közeledett a Páska ünnepe, és nem volt idejük, hogy mindent előkészítsenek erre. Mózes törvényében az állt, hogy ha valaki nem tudta megünnepelni a Páskát az első hónap 14. napján, akkor ezt a második hónap 14. napján is megtehette. Ezért aztán eldöntötték, hogy végre megülik a Páska ünnepet, mert ezt nagyon régen nem ünnepelte már a nép. Azután üzenetet küldött Ezékiás egész Izraelbe és Júdába, sőt Efraimba és Manasséba is írt leveleket, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe az Úr házába, és tartsanak Páskát Izrael istenének az Úrnak a tiszteletére. A király úgy határozott vezető embereivel és az egész jeruzsálemi gyülekezettel együtt, hogy a második hónapban tartják meg a Páskát. Nem tudták ugyanis idejében megtartani, mert nem szentelte meg magát elég pap, és a nép sem gyűlt össze Jeruzsálembe. Így látta ezt helyesnek a király és az egész gyülekezet. Elhatározták tehát, hogy kihirdetik egész Izraelben, Berszebától Dánig, hogy jöjjenek Jeruzsálembe, és tartsanak Páskát Izrael istenének az Úrnak a tiszteletére, mert ilyen nagy tömegben még nem tartották meg, pedig megvan írva. Elmentek tehát a futárok a király és a vezető emberek levelével egész Izraelbe és Júdába, és a király parancsa szerint ezt mondták. Izrael fiai, térjetek meg az Úrhoz, Ábrahám, Izsák és Izrael istenéhez, akkor ő is megtér azokhoz, akik megmenekültek Asszíria királyainak a markából és megmaradtak. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok és testvéreitek, akik hűtlenné váltak őseik istenéhez az Úrhoz. Ezért hagyta őket elpusztulni, amint magatok is látjátok. Ne legyetek tehát olyan nyakasok, mint atyáitok. Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe, amelyet örökre megszentelt. Szolgáljatok isteneteknek az Úrnak, akkor elfordul tőletek fölgerjedt haragja. Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek a testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. Téves gondolat az, hogy a Bibliában két istent láthatunk, az Ószövetség és az Új Szövetség istenét. Az Ószövetség isten a harag és a bosszúállás istene, mondják egyesek, az Új Szövetség pedig a szeretet istene. De ez egy nagyon hibás elképzelés. Az Ószövetségben is egy együttérző istent ismerhetünk meg, és ahogy Ezékiás is mondja, ő kegyelmes és irgalmas. Ennek ellenére azok számára, akik visszautasítják az ő irgalmát és kegyelmét, a saját életük hozza a pusztulást önmagukra. Isten irgalmas és kegyelmes, de ő nem fog óvni a végtelenségig, és végül a gonoszság gyümölcse utol fog érni. Ekkor az emberek hajlamosak Istent okolni az ítéletért, amely állandóan körülöttük volt, és egyedül csak Isten óvta meg őket addig is attól. Az Új Testamentumban Istent a szeretet isteneként látjuk, ugyanakkor az ítélet istene is. Ha elolvassátok a Jelenések könyvének 6-tól 18-ig tartó fejezeteit, akkor megismerhetitek az igazság és az ítélet istenét, amikor megengedi, hogy a földre szálljon annak lázadásának gyümölcse, és kitölti haragját az istentelenekre. Akik ezt a kétféle istent hangoztatják, valójában nem ismerik a Bibliát, és nem tanulmányozták azt komolyabban, mert nevetséges azt állítani, hogy két isten van. Egy isten van, a szeretet, a kegyelem, az együttérzés istene, akit megismerhetünk mind az Ó, mind az Új Szövetségből, ugyanakkor ő az igazság istene is. A futárok városról városra jártak Efraim és Manassé földjén egészen Zebulonig. De kinevették és kigúnyolták őket. Csak néhány ember volt Áserban, Manasséban és Zebulonban, aki megalázta magát és elment Jeruzsálembe. Júdában azonban ott volt az Isten keze, amely egy akaratra juttatta őket, és teljesítették a király és a vezető emberek parancsát az Úr szava szerint. Sok nép gyűlt össze Jeruzsálemben, igen nagy gyülekezet, hogy megtartsák a kovásztalan kenyerek ünnepét a második hónapban. Ahhoz, hogy ezen az ünnepen valaki részt vehessen, előtte megtisztulási folyamatban kellett részesüljön. Leborotválta a haját, naponta fürdőket kellett vegyen a templomban, hogy megtisztítsa magát a pogányvilág szennyeződéseitől. Ez főleg azokra volt igaz, akik pogány népek között éltek, és erre az ünnepre visszajöttek Jeruzsálemben. Emlékeztek arra, amikor Pál visszatért Jeruzsálembe, közeledett az ünnep, amin Pál is részt akart venni, és ezért elment, hogy megszentelje magát, és néhány fiatal megszentelődését is segítette, mert ezeknek nem volt elég pénzük arra. Jakab ezt mondta neki. Pál, sokan azt mondják, hogy felkavartad a pogány és zsidó városokat, és nem vagy jó zsidó fiú, mert a pogányok szokásait kezdted követni. Az egyház felbojdult itt, mert hallották, hogy milyen radikális vagy, ezért nyugtasd meg őket. Vigyél magaddal néhány zsidó fiút, és menj és mutasd meg, hogy te még mindig zsidó vagy. A békesség kedvéért Pál elment a templomba, végigcsinálta a megtisztulási folyamatot, és ott talált rá néhány ázsiai zsidó, akik szintén megtisztulni mentek oda. Ezek felismerték, hogy ő az, aki sok bajt okozott Ázsiában, és ennek következtében Pált majdnem meglincselte a felbújtott tömeg. A római katonák mentették ki őt onnan, és felvitték az Antónió erődbe, ahonnan Pál elkezdett ennek a csőcseléknek prédikálni. Elmondta nekik, hogy ő is közülük való volt, ő is pontosan úgy üldözte az egyházat, mint ezek teszik, és tudja, hogy hogyan éreznek. De aztán a damaszkuszi úton talált rá Jézus, aki elmondta neki, hogy a pogányokhoz fogja küldeni. Amikor Pál kimondta a pogány szót, az emberek kiáltozni kezdtek, ketté hasították ruháikat, feldobálták a levegőbe. Pál héberül szólt hozzájuk, és a rómaiak nem értették, hogy mit mond, de gyorsan behúzták Pált az erőd belsejébe, hogy nehogy valami kárt tegyenek benne. Ezékiás idejében nem volt idejük az embereknek, hogy végigcsinálják ezt a megtisztulási folyamatot. Ezért Ezékiás így imádkozott értük. A jóságos úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta, ahogyan a szentélyhez illik. És az úr meghallgatta Ezékiást, és megkímélte a népet. És ez egy fordulópont volt a nép életében, hogy visszaforduljanak Isten felé. Azután megtartották a Jeruzsálemben tartózkodó izraeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át nagy örömmel. A léviták és a papok minden nap dicsérték az urat, erős hangú hangszereken játszva az úr tiszteletére. Ezékiás pedig szívhez szólóan beszélt mindazokkal a lévitákkal, akik hozzáértően végezték feladatukat az úr tiszteletére. Ünnepi lakomát tartottak 7 napig, békeáldozatokat áldozva és dicsőítve őseik istenét, az urat. Azután elhatározta az egész gyülekezet, hogy tovább folytatják még 7 napig, és így még 7 napig folytatták az örömünnepet. Mert Ezékiás Júda királya 1000 bikát és 7000 juhot ajánlott fel a gyülekezetnek. A vezető emberek is felajánlottak a gyülekezetnek 1000 bikát és 10000 juhot. A papok tömegesen szentelték meg magukat. Örvendezett át Júda egész gyülekezete, a papok és a léviták, meg az egész gyülekezet, amely Izraelből érkezett, és az Izrael országából érkező, meg a Júdában lakó jövevények is. Nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának az ideje óta nem történt ehhez hasonló Jeruzsálemben. Azután fölálltak a papok és a léviták, és megáldották a népet. Szavuk meghallgatása talált, mert imádságuk eljutott a mennybe az Úr szent lakóhelyére. Amikor mindezek befejeződtek, egész Izrael, amely ott tartózkodott, kivonult Júda városaiba, és összetörték a szent oszlopokat, kivagdalták a szent fákat, és lerombolták az áldozóhalmokat és oltárokat egész Júdában, Benyáminban, Efraimban és Manasséban. Azután visszatértek Izrael fiai, mindenki a maga városában levő birtokára. Ezékiás megállapította a papok és a léviták beosztását, beosztotta őket szolgálatuk rendje szerint. A papokat és a lévitákat beosztotta az égő áldozathoz és a béke áldozathoz, szent szolgálatra, magasztalásra és dicsőítésre az Úr lakóhelyének a kapuiban. A király jövedelmének egy részét az égő áldozatokra adta. A reggeli és az esti égő áldozatokra, a szombatonkénti, újholdanként és a megszabott ünnepeken bemutatandó égő áldozatokra. A Jeruzsálemben lakó népnek pedig meghagyta, hogy adják meg a papok és a léviták részét, és ragaszkodjanak az Úr törvényéhez. Amint ennek híre ment, Izrael fiai bőségesen hoztak gabona, must, olaj, méz és minden mezei termény legjavából, és bőségesen meghozták a tizedet is mindenből. Így járt el Ezékiás egész Júdában. Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak tartott Istene az Úr. Minden munkáját, amit az Isten háza szolgálatában a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. Ezek után a hűségesen véghez vitt dolgok után eljött Szanhérib, asszír király, és betört Júdába. Ostrom alá vette a megerősített városokat azzal a szándékkal, hogy elfoglalja azokat. Amikor látta Ezékiás, hogy Szanhérib betört és Jeruzsálemet készül megtámadni, tanácskozott vezető embereivel és vitézeivel arról, hogy betömik a városon kívül levő forrásokat. Azok támogatták őt. Sok nép gyűlt össze, betömtek minden forrást és patakot, amely azon a földön átfolyt, mert ezt mondták. Miért találjanak az asszír királyok sok vizet, ha ideérnek? Majd neki bátorodva fölépítette az egész várfalat, ahol sérült volt. Megnagyobította az őrtornyokat, építetett kívül egy másik falat, és megerősítette a Milót Dávid városában. Csináltatott sok hajító fegyvert és pajzsot is. A hadinép élére csapatparancsnokokat rendelt, azokat maga köré gyűjtötte a városkapu előtti téren, és szívhez szólóan így beszélt hozzájuk. Legyetek erősek és bátrak! Ne féljetek és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ő vele. Ő vele emberi erő van, mi velünk pedig Istenünk az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban. És megbátorodott a hadinép Ezékiásnak, Júda királyának a beszédétől. Ezékiás összegyűjtött a népet, és bátorította őket, mert nagyon nagy hadsereggel kellett szembenézzenek. A szíriai hadsereg 185 ezer emberből állt. El tudjátok képzelni, hogy hogyan nézhetett ki ez a hatalmas számú hadsereg, amikor feltűnt a szemük előtt. Ezékiás mégis úgy bátorította őket, hogy velük csak emberi erő van, de velünk van Istenünk, az Úr. Mennyire fontos tudnunk, hogy ha Isten velünk, kicsoda lehet ellenünk. Mindig erősebb van velünk, mint az ellenséggel. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban. Isten jelenlétének tudata kell mindig velünk legyen. Mert velük emberi erő van, de velünk az Úr, a mi Istenünk. Túlerőben vagyunk, mert Isten a mi oldalunkon van. Ezek után Szanhérib asszír király, aki még Lákisnál volt egész haderejével, ezzel az üzenettel küldte szolgáit Jeruzsálembe Ezékiáshoz, Júda királyához és a Jeruzsálemben levő összes júdaiakhoz. Ezt mondja Szanhérib asszíria királya. Miben bíztok, hogy az ostrom idején Jeruzsálemben akartok maradni? Félrevezet benneteket Ezékiás. Éhséggel és szomjúsággal ölett meg, amikor ezt mondja. Megment minket Istenünk az Úr az asszír király markából. De hiszen az ő áldozóhalmait és oltárait szüntette meg ez az Ezékiás. Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta, csak egy oltár előtt borulhattok le, és csak azon áldozhattok. Nem tudjátok, hogy mit tettem én és elődeim valamennyi ország népével? Vajon meg tudták-e menteni kezemből ezekben az országokban a népek istenei országukat? Melyik volt az az Isten ezek között, a népek között, amelyeket kiirtottak elődeim, aki meg tudta volna menteni népét a kezemből? Talán a ti istenetek meg tud menteni benneteket a kezemből? Ne engedjétek hát, hogy Ezékiás így elámítson és félrevezessen benneteket. Ne higgyetek neki, mert egyetlen népnek és országnak az Istene sem tudta megmenteni népét a kezemből, vagy elődeim kezéből. Bizony, a ti istenetek sem ment meg benneteket az én kezemből. Még többet is beszéltek szolgái az Úristen ellen, és szolgája Ezékiás ellen. Leveleket is írt Szanhérib, amelyekben gyalázta Izrael istenét, az Urat, és ilyeneket mondott róla. Ahogyan a többi országokban a népek istenei nem mentették meg népüket a kezemből, ugyanúgy Ezékiás istene sem menti meg népét a kezemből. És nagy hangon kiáltoztak júdai nyelven a várfalra Jeruzsálem népének, hogy félelmet és zavart keltsenek bennük, és így foglalják el a várost. Úgy beszéltek Jeruzsálem istenéről, mint a föld népeinek emberkét csinálta isteneiről. Ekkor Ezékiás király meg Ézsaiás próféta Ámóc fia imádkozott, és segítségért kiáltott az ég felé. Az Úr pedig angyalt küldött, aki megsemmisített az asszír király táborában minden vitéz harcost, fejedelmet és vezért, és ő megszégyenülve tért vissza országába. Egyetlen éjszaka alatt 185 ezer harcost pusztított el az Úr angyala, a többiek meg elmenekültek Szanhéribbel együtt. És egyszer, amikor bement Istene házában, ott saját fiai ejtették el fegyverrel. Így szabadította meg az Úr Ezékiást és Jeruzsálem lakóit Szanhérib asszír király kezéből és minden ellensége kezéből, és nyugalmat adott nekik mindenfelől. Ézsaiás könyvében részletesebben is olvashatunk erről a győzelemről. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, de imádkozott az Úrhoz, aki szólt hozzá, sőt csodát tett vele, Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta tanúsított jó téteményért, mert felfuvalkodott, ezért az Úr haragja sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsálemet. Ezékiás beteg lett, Ézsaiás pedig mondta, hogy rendelkezzen a házanépe felől, mert meg fog halni. Ezékiás imádkozni kezdett, sírt egész éjszaka, és az Úr meghallgatta a kérését, és még 15 évvel meghosszabbította az életét. De ez egy tragikus dolog volt. Van Istennek egy közvetlen akarata életünkkel kapcsolatban, és én úgy gondolom, hogy van egy megengedő akarata is, amely nem az első számú akarata az életünkre. Ha valamihez nagyon ragaszkodunk, akkor ő megengedi azt. Amikor Bálámért küldött Bálák király, akkor Bálám imádkozott, és Isten azt mondta, hogy ne menj a királyhoz, ne átkozd meg a népemet, mert ők áldottak. Ezt megüzente Bálám a királynak, de Bálák újabb embereket küldött hozzá egy csomó ajándékkal, és azt kérte, hogy jöjjön, és csak adjon tanácsot neki. Bálám meglátta, hogy milyen sok ajándékot akarnak adni a tanácsadásért, és biztos vagyok benne, hogy nagyon kérte Istent, hogy engedje meg neki, hogy mehessen, mert kabzsi volt. Az Úr elengedte, de meghagyta neki, hogy csak azt mondja a királynak, amit ő helyez a nyelvére. Bálám elindult a Szamarán, és azon járt az esze, hogy mi mindent vehet azzal a sok kincsel, amit a király ajánlott fel. Hirtelen a szamár letért az útról, és ő addig ütötte, amíg visszajött és továbbment. Később a szamár ismét megállt, nem akart tovább menni, de erre ütni-verni kezdte ismét, mire a szamár megfordult és megszólalt. Mit tettem, hogy csak ütsz és versz? Bálám olyan mérges volt, hogy visszabeszélt a szamárnak, majd az Úr megnyitotta a szemét és meglátta, hogy az Úr angyala állt ott az úton, és azt mondja Bálámnak, hogy köszönje meg az életét a szamarának. Erre Bálám azt mondja, hogy vissza akar fordulni, de az Úr angyala azt mondja, hogy most már ha eddig eljöttél, akkor menj tovább. Ez azonban már nem volt Isten elsődleges akarata. Ezékiás is imádkozott, és az ima megváltoztat dolgokat. Isten bizonyos értelemben egy ráadást adott Ezékiás életére, de tragikus volt, mert ez alatt az idő alatt annak a királynak, aki annyira jó volt, és oly sok jót tett az emberekért, elkezdett megnövekedni a büszkesége, és már nem volt többé Isten alázatos szolgája. Szanhérib elpusztítása után a királyok ajándékokkal halmozták előtt, és egyre gazdagabb lett. Ugyanebben az időben született Manassé nevű fia, aki az egyik leggonoszabb király lett Júdában. Jobb lett volna tehát Ezékiásnak és a nemzetnek is, ha inkább meghal, amikor Isten mondta. Ha valóban meg lehet változtatni Isten akaratát az imáinkon keresztül, a változás eredménye mindig csak rosszabb lesz. Ha Isten a te akaratodat adja meg, a világ legrosszabb dolga fog veled történni. Sokkal jobb, ha nem az én, hanem az ő akarata lesz meg, mert én nem tudom, hogy mi a legjobb a számomra, vagy a barátaim számára. Sokszor azok a dolgok, amelyekért kitartóan saját akaratunkból imádkozunk, azok a lehető legrosszabb dolgok lehetnek később. A legrosszabb dolog az lehet, ha Isten válaszol az ilyen imáinkra. Nem tudok egyetérteni azokkal, akik azt mondják, hogy az Atyám legyen meg a te akaratod kifejezés, csak egy lelki szófordulat, mert ha ez így lenne, akkor Jézus is csak üres dolgokat imádkozott volna, mert így imádkozott. Mindezek ellenére ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. Ezékiás igen gazdag volt és nagy tiszteletben állt. Kincstárat készítetett az ezüstnek, aranynak, drágakőnek és balzsamnak, a kerekpajzsoknak és mindenféle értékes tárgyaknak. Továbbá raktárakat a gabonatermésnek, a bornak és az olajnak, meg istállókat különféle állatoknak és aklokat a nyájaknak. Városokat is épített, és sok júnyája és szarvasmarhája volt, mert az Isten igen nagy vagyont adott neki. Ezékiás elzárta a Gihon felső forrásának a vizét, és Dávid városának a nyugati részére vezette be. Ezékiásnak minden tette sikeres volt. Szanhérib ostroma előtt a Gihon forrását bevezette a városba úgy, hogy egy 500 méter hosszú alagutat váltak a kemény sziklába. Egyik csapat a silói medencéktől kezdett ásni, a másik pedig Gihonból. Ez hatalmas mérnöki teljesítmény volt akkor, mert semmiféle felmérési eszközük nem volt, és a két csapat mégis sikeresen összetalálkozott. Az alagút közepén nagy fordulók vannak, mert amikor közeledtek egymáshoz, hallották a szerszámok hangjait a másik oldalon, és addig fordultak jobbra-balra, amíg végül összetalálkoztak. Nagyon nehéz lehetett vésni az alagútat, mert van, ahol magassága alig több, mint egy méter. De amikor a babiloni vezető emberek elküldték hozzá megbízottjaikat, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi minden van a szívében. Ismét a büszkeség volt a főszereplő, és minden gazdagságát megmutatta a babilóniaiaknak. A próféta pedig megkérdezte, hogy mit mutatott meg, mire ő azt válaszolta, hogy mindent. Ostobaság volt, válaszolta Ézsaiás, mert vissza fognak jönni, és mindent el fognak vinni magukkal, és az embereket is. Ézsaiás tehát már előre megjósolta a babiloni elhurcoltatást. 12 éves volt Manassé, amikor uralkodni kezdett, és 55 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, olyan utálatos dolgokat, mint azok a népek, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Újra megépítette az áldozóhalmokat, amelyeket apja Ezékiás lerombolt. Oltárokat állított a baáloknak, bálványoszlopokat készítetett. Leborult az ég minden serege előtt, és tisztelte azokat. Építetett ilyen oltárokat az úrházában is, amelyről pedig azt mondta az Úr, Jeruzsálemben lesz a nevem örökké. Oltárokat építetett az ég minden seregének, az úrháza mindkét udvarában. A fiait is elégette áldozatul a Ben-Hinnom völgyben, varázslást, jelmagyarázást és ígézést űzött, halott idézőket és jövendőmondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. Ezek ellen szólt Ézsaiás. Agyonfárasztod magad tervezgetésekkel. Álljanak elő és segítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újholdnapján előre megmondják, mi történik veled. Azt a bálványszobrot, amit készítetett, az Isten házában helyezte el, pedig erről azt mondta Isten Dávidnak és fiának Salamonnak. Ebbe a templomba, Jeruzsálembe helyezem nevemet örökké, mert ezt választottam ki Izrael valamennyi törzse közül. És nem kell többé kivándorolnia Izraelnek arról a földről, amelyet őseiteknek rendeltem, de csak akkor, ha megtartjátok és megteszitek mindazt, amit Mózes által parancsoltam nekik az egész törvényben, a rendelkezésekben és végzésekben. De Manassé tévelygésbe vitte Júdát és Jeruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követett el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az Úr Izrael fiai elől. Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de nem figyeltek rá. Ezért az Úr ellenük hozta az asszír király seregének a vezéreit, akik horgot akasztottak Manasséba, bilincsbe verték és elvitték Babilonba. Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét az Urat, és igen megalázta magát ősei Istene előtt. És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába Jeruzsálembe. Így tudta meg Manassé, hogy az Úr az Isten. Manassé elég kemény körülmények között tért meg, amikor az asszírok babiloniai börtönbe vetették. Isten kegyelmes volt, és meghallgatta imádságát, majd visszahozta Jeruzsálembe. Attól kezdve Manassé egy kicserélt ember volt, de már nem tudta helyrehozni az előző éveinek hibáit. Ezek után külső várfalat épített Dávid városához. A Gihontól nyugatra a völgyben a halkapu felé. A várhegyet is körülvette vele, és igen magasra emelte. Júdában pedig minden megerősített városba csapatparancsnokokat helyezett el. Eltávolította az úrházából az idegen isteneket és a bálványokat. Továbbá minden oltárt, amelyet az úrházának a hegyén és Jeruzsálemben építetett, kidobatott a városon kívülre. Az úroltárát pedig helyreállította, békeáldozatokat és hálaáldozatokat mutatott be rajta, és megparancsolta Júdának, hogy Izrael istenét az Urat tisztelje. A nép ugyan még tovább is áldozott az áldozóhalmokon, de csak Istenének az Úrnak. Manassé egyéb dolgai, Istenéhez mondott imádsága és a látnokok beszédei, akik Izrael istenének az Úrnak nevében szóltak hozzá, megtalálhatók Izrael királyainak a történetében. Imádsága és annak meghallgatása, minden vétke és hűtlensége, meg azok a helyek, ahol áldozóhalmokat építetett, bálványoszlopokat és szobrokat állítatott fel megalázkodása előtt, meg vannak írva a látnokok beszédeiben. És pihenni tért Manassé őseihez, és eltemették palotája kertjében. Fia Ámon lett utána a király. 22 éves volt Ámon, amikor uralkodni kezdett, és 2 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ahogyan tette apja Manassé is. Ámon is áldozott mindazoknak a bálványszobroknak, amelyeket apja Manassé készítetett, és azokat tisztelte. Nem alázta meg magát az Úr előtt, ahogyan apja Manassé megalázta magát, sőt egyre több vétket követett el ez az Ámon. De összeesküdtek ellene udvari emberei, és megölték a palotájában. Az ország népe azonban kiirtotta mindazokat, akik összeesküdtek Ámon király ellen, azután a fiát Jósiás tette királyá az ország népe. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Ősének Dávidnak az útján járt, és nem tért el sem jobbra, sem balra. Uralkodása 8. évében, még ifjú korában kezdte keresni ősének Dávidnak az Istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, a bálványoszlopoktól, a faragott és öntött bálványszobroktól. Ekkor Jósiás 20 éves volt, és a következő évben kezdi meg Jeremiás szolgálatát Júdában. Jeremiás akkor 17 év körüli lehetett. Jósiás lelki reformokat vezetett be az országba, de Jeremiás látta, hogy ezek csak látszólagos reformok, és az emberek csak azért követték ezt az utat, mert a király is ezt tette, nem pedig a saját szívük vágya volt ez. Ha ezt az időszakot észben tartjuk, akkor sokkal jobban megértjük Jeremiás könyvét is, aki a nemzet Babilónia előtti történelmét végig profétálta. Uralkodása 8. évében, még ifjú korában kezdte keresni ősének Dávidnak az Istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, a bálványoszlopoktól, a faragott és öntött bálványszobroktól. Lerombolták az ő jelenlétében a baálok oltárait. A rajtuk álló tömjénező oltárokat darabokra vágatta, a bálványoszlopokat, a faragott és öntött bálványszobrokat összetörette, porrá zúzatta, és szétszóratta azoknak a sírján, akik áldoztak nekik. Az oltárokon elégette papjaik csontjait. Így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet. Manasszé, Efraim és Simeon városaiban is egészen Naftáliig azoknak a romjain körös körül leromboltatta az oltárokat és a bálványoszlopokat, összetörette a bálványszobrokat, porrá zúzatta azokat, és minden tömjénező oltár darabokra vágatott Izrael egész országában. Azután visszatért Jeruzsálembe. Uralkodásának 18. évében pedig az ország és a templom megtisztítása során elküldte Sáfánt, Acaljáhu fiát, Maszéjáhu várparancsnokot, meg Joá főtanácsost, Joahász fiát, hogy javítsák ki Istenének az Úrnak a házát. Ezek elmentek Hilkijá főpaphoz, és átadták neki az Isten házából begyűlt pénzt, amelyet összegyűjtöttek az ajtótörző léviták a Manasséból és Efraimból lakóktól, az Izraelben megmaradtaktól, továbbá a Júdából és Benjáminból valóktól és Jeruzsálem lakóitól. És átadták az Úr házánál levő munkások felügyelőinek, azok pedig átadták a munkásoknak, akik az Úr házában dolgoztak, hogy állítsák helyre és javítsák ki a templomot. Adtak pénzt az ácsoknak és a kőműveseknek, hogy vásároljanak faragott köveket és faanyagot a gerendázathoz és a helységek beburkolásához, mert Júda királyai hagyták elkorhadni azt. Az emberek hűségesen végezték a munkát. Merári fiai közül Jáhát és Obadjahu léviták, a kehátiak közül pedig Zekária és Mesullám ügyeltek fel rájuk, és irányították őket. A különféle hangszerekhez értő léviták pedig a teherhordók élén álltak, és irányították az összes munkásokat mindenféle munkában. Léviták voltak az írnokok, a felügyelők és a kapuőrök is. Amikor kihozták az Úr házában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkija főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Mózes által. Ekkor megszólalt Hilkija, és ezt mondta Sáfán kancellárnak. Ezt a törvénykönyvet találtam az Úr házában, és odaadta Hilkija a könyvet Sáfánnak. Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Elvégezték szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak. Összeszedték az Úr házában található pénzt, és odaadták a felügyelőknek meg a munkásoknak. És jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijá pap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvény igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijának és Ahikámnak, Sáfán fiának, Abdonnak Miká fiának, Sáfán kancellárnak és Asszájának, a király udvari emberének. Menjetek és kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg az Izraelben és a Júdában megmaradtakra nézve. Mert az Úr nagy haragja áradt ránk azért, hogy elődeink nem tartották meg az Úr igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben megvan írva. Ekkor elment Hilkijá, és akiket a király elküldött Hulda prófétanőhöz, aki Sallumnak, Tokhát fiának, Haszrá unokájának a ruhák őrzőinek volt a felesége, és Jeruzsálem új város részében lakott, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr Izrael istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Ezt mondja az Úr. Én veszedelmet hozok erre a helyre is lakóira, mindazokat az átkokat, amelyek megvannak írva abban a könyvben, amelyet felolvastak Júda királyának. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért áradt ki lángoló haragom erre a helyre, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat. Ezt mondja Izrael istene az Úr azokról az ígékről, amelyeket hallottál. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Isten előtt, amikor meghallottad kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre is lakóira hozok. És megvitték a választ a királynak. A király összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment az Úr házába a király, meg Júda összes polgára és Jeruzsálem lakói, a papok, a léviták és az egész nép apraja nagyja, és felolvasta a fülük hallatára a szövetségkönyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, melyek megvannak írva abban a könyvben. Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benyáminból ott voltak. És Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. Jósiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izrael fiainak valamennyi tartományából, és minden Izraelben található embert Istenüknek az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől az Úrtól. Jósiás páskát is tartott az Úr tiszteletére Jeruzsálemben, és levágták a páskabárányt az első hónap 14. napján. Ez volt a legnagyobb páska ünnepség Sámuel ideje óta. Azok után, hogy Jósiás helyreállította a templomot, felvonult Nékó, Egyiptom királya, hogy harcoljon Karkemisnél az Eufrátesz mellett. Jósiás azonban kivonult vele szemben. Nékó követeket küldött hozzá ezzel az üzenettel. Nem veled van dolgom, Júda királya. Nem ellened jöttem most, hanem az ellen a ház ellen, amelyen hadakozom, és Isten parancsolta, hogy siessek. Állj félre az Isten elől, aki velem van, hogy el ne pusztítson. Jósiás azonban nem tért ki előle, hanem harcra készülve áruhába öltözött, és nem hallgatott Nékónak az Isten szájából származó beszédére. Fölvonult, hogy megütközzék Megiddó síkságán. Az íjászok azonban eltalálták Jósiás királyt, és a király ezt mondta szolgáinak. Vegyetek le innen, mert súlyosan megsebesültem. Szolgái levették a harci kocsiról, egy másik kocsira tették, és Jeruzsálembe vitték. Ott meghalt, és eltemették ősei sírjába. Egész Júda és Jeruzsálem gyászolta Jósiást. Jeremiás siratódalt szerzett Jósiásról, az énekesek és az énekesnők pedig máig is megéneklik Jósiást sirató énekeikben. El is rendelték ezt Izraelben. Jósiás egyéb dolgai és kegyes tettei, amelyek megfeleltek annak, amit az Úr előírt törvényeiben, egész története elejétől végig megvan írva az Izrael és Júda királyairól szóló könyvben. Az ország népe azután fogta Jóahászt, Jósiás fiát, és királlyá tették apja után Jeruzsálemben. Ekkor 23 éves volt Jóahász, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. De eltávolította őt Jeruzsálemből Egyiptom királya, az országra pedig 100 talentum ezüstöt és 1 talentum aranyhadisarcot vetett ki. Egyiptom királya Eljakimot, a testvérét tette Júda és Jeruzsálem királyává, és a nevét Jojakimra változtatta. Testvérét Jóahász pedig magával vitte Nékó Egyiptomba. 25 éves volt Jojakim uralkodása kezdetén, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Istene az Úr. Ellene vonult fel Nebukadnezar, Babilónia királya, és bilincsbe verve vitte Babilonba. Az Úr háza fölszerelésének egy részét is elvitte Nebukadnezar Babilonba, és babilóniai templomának ajándékozta. Jojakim egyéb dolgai, utálatos tettei és amik vele történtek, megvannak írva az Izrael és Júda királyairól szóló könyvben. Utána a fia Jojakin lett a király. 18 éves korában kezdett uralkodni Jojakin, és 3 hónapig és 10 napig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Az esztendő fordultával elküldött érte Nebukadnezar király, és elvitte Babilonba, az Úr házának drága fölszereléseivel együtt, és testvérét Citkiját tette Júda és Jeruzsálem királyává. 21 éves volt Citkiá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Istene az Úr, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nebukadnezar király ellen is fellázadt, aki megeskedte őt az Istenre. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez az Úrhoz. A papság vezetői és a nép egyre hűtlenebbé vált, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az Úr házát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt tűztek prófétáiból, míg olyan magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentség. Ezért ellenük hozta a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészárolta le ifjaikat szent templomukban, nem szánt meg sem ifjat, sem szüzet, sem vént, sem aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának mindenféle kisebb-nagyobb felszerelését, az úrháza kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitte. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értéket elpusztítottak. Azokat, akik az öldöklésből megmaradtak, fogságba vitte Babilonba, és szolgái lettek neki és fiainak mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az úrnak Jeremiás által mondott igéje. Míg az ország meg nem kapja nyugalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes 70 évig. Izrael 490 éve volt az ígéret földjén. Mózes törvénye szerint a földet nyugodni kellett hagyni minden 7. évben, 6 éven keresztül lehetett vetni, a 7. évben pedig csak azt ehették, ami magától nőtt, de nem vethettek semmi újat. Ezt nem tartották be, és amikor Isten fogságba vetette őket, akkor ezért kellett 70 évig ott legyenek, hogy a 70-szer kimaradt pihenő év lejárhasson. Itt láthatjuk a nemzet végét, a fogság kezdetét és a pogányok idejének kezdetét. Ez a pogány uralkodás idejét jelenti, amely a babiloniai királysággal kezdődik, majd a perzsák, a görögök és a rómaiak következnek, és végül ez egy 10 nemzetből álló szövetségé fog válni az utolsó időkben. Érdekes, hogy Isten szeretete miatt elküldte a prófétákat, hogy figyelmeztesse a nemzetet, de ők kigúnyolták, megkínozták őket és megölték, így saját maguk pecsételték meg az ítéletet. Isten visszavonta az óvó és áldó kezét, és az ítélet eljött. És milyen tanulságot szűrhetünk le mindebből? A próféták ezt mondták. Ha megtagadjátok az Urat, akkor az Úr is meg fog tagadni titeket. Ez is történt, és most elhurcolják őket a fogságba. Amikor Istent imádták és áldották, akkor Isten megerősítette őket, velük volt, győzelmet adott nekik ellenségeik felett, biztonságban és jólétben élhettek az ő földjükön, de amikor hátat fordítottak Istennek, akkor az ellenségeik legyőzték őket, leigázták őket, és a nemzet gyengévé vált, és virágkora lehanyatlott. A tanulság nagyon is időszerű a mi időnkben, mert mi is élvezzük annak a nemzetnek az előnyeit, amelyet az alapító atyák Istenre építettek. De ahogyan Izrael elfordult Istentől, mi is elfordultunk tőle, és nem létezhetünk túl sokáig Isten ereje nélkül. Ne is merjünk arra gondolni, hogy függetlenekké válunk Istentől. A nemzetünk nagy bajban van, és ez csak egyre rosszabb lesz. Istenem, segíts, hogy teljes szívünkből feléd forduljunk, ha ugyan még nem túl késő. Ennek a fejezetnek a két utolsó sora megegyezik Esdrás könyvének első két sorával. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdettesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király. A föld minden országát nekem adta az úr, a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem a templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene az Úr, és menjen el! Esdrás és Nehémiás könyvei a babiloniai fogság utáni visszatérést írják le, a templom és a falak újjáépítését. A 70 éves fogság alatt íródott Dániel és Ezékiel könyve is, és ezeket a könyveket érdemes lenne elolvasni, még Esdrás tanulmányozása előtt.